Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsor ismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
A nap imája.
XIV. Leó pápa imádsága. Szent Ferenc testvérünk, te 800 évvel ezelőtt megbékélt emberként mentél halálnővérünk elé. Kérünk, jár közben értünk az Úrnál. Te a San Damjánói megfeszítetben ismerted fel az igazi békét. Taníts meg bennünket arra, hogy benne keressük minden kiengesztelődés forrását, amely minden válaszfalat ledönt. Te fegyvertelenül léptél át a háború és a meg nem értés frontvonalain. Adj nekünk bátorságot arra, hogy hidakat építsünk ott, ahol a világ falakat húz. Konfliktusoktól és megosztottságtól szenvedő korunkban járj közben értünk, hogy béketeremtők legyünk. A Krisztustól származó béke fegyvertelen és lefegyverző tanúi. Amen.
Hallgassák meg a híreket!
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kiderítik továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta.
Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek is a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság kisebbségi lét a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 000 fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, 3 lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első 2 napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától 2 napon keresztül tart a többi szurkolói klub tag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd napközben északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik fölénk. Csapadék nem várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa 150 éves Corriere della Sera napilapnak, hiteles és emberi tájékoztatást. A Szentatya 100 éves olasz katonai ordinariátushoz, előretekintő őrszemek vagytok. Pazolini atya nagyböti beszéde, a bűn okozta változás és a radikális gyógyulás szükségessége. Ginkgo biloba fát ültettek a vatikáni kertekben a teremtett világ iránti felelősség jeleként.
Leó pápa 150 éves Corriere della Sera napilapnak. Hiteles és emberi tájékoztatást. A mesterséges intelligencia korában sem mondjanak le a hitelességről, a források átláthatóságáról. Tartsák tiszteletben az újságírók szerepét és az olvasók méltóságát. Ápolják az elbeszélés emberi dimenzióját, amit csak a tapasztalat adhat meg, írja levelében 14. Leó pápa, a Corriere della Sera című olasz napilap igazgatójának, az újság alapításának 150. évfordulója alkalmából. 1876-ban alapították Milánóban a magyarul Esti Kurírnak fordítható újságot, mely Olaszország legnagyobb példányszámú és egyben legolvasottabb napilapja. Főszerkesztője Luciano Fontana, akihez a pápa gratuláló sorait címezte. Történelmük 150 éve összefonódik Itália történelmével, tanúsítva azt, hogy a nyomtatott sajtó nem csak a hírterjesztés csatornája, hanem a társadalom élő kovászaként eszmék és kultúra közvetítője, hozzájárulva annak építéséhez. Másfél évszázad történetét beszélték el az újság hasábjain, osztották meg olvasóikkal. A két világháborút, a fasizmus hatalomra jutását és bukását, az átmenetet monarchiából a köztársaságba, a belső és a nemzetközi terrorizmust, a berlini fal leomlását, és végül napjaink nehéz időszakát. A technológiai forradalom megköveteli, hogy lépést tartsanak a korral. Ez a kihívás mindannyiunknak szól, mutatott rá a pápa. A mesterséges intelligencia korában azonban a kommunikációra pótolhatatlan feladat hárul, különösen a nagy újságokra, akiket történelmi hátterük segít ebben. Soha nem mondjanak le hitelességükről, forrásaik átláthatóságáról. Tartsák tiszteletben az újságírók szerepét és az olvasók méltóságát. Ápolják a történetleírás emberi dimenzióját, amit csak a tapasztalat adhat meg. Nagy a felelősségetek, mint ahogy történelmetek is. Gratulálok ehhez az évfordulóhoz, mely az Olaszországhoz fűződő mély kapcsolatotokat tanúsítja, és ami arra bátorít, hogy együtt ápoljátok gyökereiteket és jövőtöket. Jó utat! Zárja levelét 14. Leó pápa, a Corriere della Sera című olasz napilap igazgatójának, az újság alapításának 150. évfordulója alkalmából.
Leó pápa 100 éves olasz katonai ordinariátushoz. Előletekintő őrszemek vagytok. Az alapítás a 100 éves évfordulóját ünneplő olaszországi katonai ordinariátus által szervezett események részvevőit, mintegy 350 főt fogadott Leó pápa szombaton, március 7-én a Vatikánban. A fennállású centenáriumát ünneplő olasz tábori lelkészek és püspökök népes csoportját köszöntve, Leó pápa először az emlékezet értelméről beszélt. A mai társadalomban a közös emlékezés nem csak veszélyben, hanem egyenesen elveszőben van. Míg korunk rendkívüli információ átadási képességgel rendelkezik, addig egyre gyengül a belső befogadás képessége. Az emlékezet gyakran kifelé irányuló és elérhető, de nem mindig élnek vele. Az egyház számára azonban a lelkismeret az élő emlékezet, amely nem adathalmaz, hanem állandó felelősségvállalásra hívás, nem is nosztalgia, hanem egy profétai szó termő gyökér. a keresztények számára az emlékezet Isten ünneplése, aki belép a történelembe, mert a keresztény hit történelmi tényen alapul, és az üdvösség nem egy eszme, hanem az Úr Jézus Krisztus élő személye. Az olaszországi katonai ordináriátus centenáriuma is ebbe a logikába illeszkedik, mint egy konkrét történelem megtestesült emlékezete, amelyet egyenruhás férfiak és nők alkotnak, akik az egyházon belül pásztoraik támogatásával és kíséretében, a béke fényes napjaiban és a háború drámai napjaiban áldozattal, bátorsággal és odaadással járultak hozzá e társadalom növekedéséhez, néha még életük árán is. A tábori lelkész munkája gyakran csendben történik, béke és konfliktus idején és helyén a katonai bázisokon, hadműveleti területeken, kápolnákban és katonai sátrakban. Ott nyilvánul meg az Úrnak nyájáról való gondoskodása, az élet tanúságtételében, az evangélium hirdetésében, az eukarisztia és a szentségek ünneplésében, a türelmes meghallgatásban és a lelki kísérésben. Fontos szerepet kap a lelkiismeret formálása a katonai oktatási intézmények, az akadémiák világában. A II. Vatikán zsinat a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióban kijelenti, az emberek mind bűnösök, mindig a háborús fenyegetés alatt állnak, és lesznek Krisztus eljöveteléig, de amennyiben a szeretetben egyesülve legyőzik a bűnt, legyőzik az erőszakot is. A keresztény katona küldetése ezen a horizonton belül helyezkedik el. A gyengék védelme, a békés együttélés megőrzése, reagálás katasztrófák idején, nemzetközi missziókban való részvétel a béke megőrzése és a rend helyreállítása érdekében. Szent II. János Pál pápa őrszemhez hasonlította a tábori lelkészek szerepét, aki messze előre tekint, hogy elhárítsa a veszélyt és mindenhol előmozdítsa az igazságot és a békét. Zárta beszédét Leó pápa. Pasolini atya nagybőti beszéde. A bűn okozta változás és a radikális gyógyulás szükségessége. A pápai házszónoka a pénteken tartott első nagybőti beszédében a megtérés első mozdulatát szemléltette Szent Ferenc életében, aki egy leprás gondozása révén veszi észre, hogy keserű ellenérzése, édessé lett a lelkében a szolgálat révén. A megtérés folyamatának további mozzanata a bűnnel és következményével való szembesülés, amely gyökeres gyógyulást igényel, hangsúlyozta a szónok Leó pápa és a római kúria tagjai előtt. A megtérés gyökeres fordulatot igényel, nem elég hozzá a magatartás megjavítása, inkább a legbenső érzékenység valódi megújulására van szükség,
un rinnovamento della sensibilità,
mert olyan mély nyomokot hagyott bennünk a bűn, indította második gondolatmenetét a szónok. A bűn eltávolított önmagunktól, és érezzük a távolságot, a bűn mély barázdáját, ami aközött van, akik vagyunk, és akik szeretnénk lenni. Szent Pál saját tapasztalataként írt erről a rómaiakhoz írt levelében, tudom, hogy nem azt teszem, amit szeretnék, a jót, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok. Ez nem egy megáltalkodott bűnös szava, hanem azé, aki jóra vágyik, mégis akaratlanul rosszat tesz. Ezért a megtérés az egész életet igényli, mert a bűn sebe nem csak néhány rossz döntésből ered, hanem egész teremtettségünket érinti. Ennek a megértéséhez vissza kell mennünk a kezdeti bűnbeeséshez, ami nem pusztán csak egy vétkezés, hanem egy mélyreható átalakulás, mégpedig az Istennel szembeni engedetlenség. Az első ember még Isten válasza előtt megtapasztalja, hogy mesztelen és félelmet érez, ezért is próbál elrejtőzni Isten elől. A félelem és a szégyen a bűn első gyümölcsei. Nem kívülről fakadó büntetés, hanem az emberben bekövetkező változás. A bűnbeesés előtt a férfi és a nő mesztelen volt, de nem érzett szégyent. A bűnbeesés után ez az egyensúly felbomlik, törés keletkezik Istennel, másokkal, sőt önmagával is. Az ember már nem érzi magát békében, hibásnak tartja magát, és gyanakvóan tekint másokra. Ezért jelenik meg a félelem és a szégyen. Ezek nem felszínes érzelmek, hanem egy súlyos betegség jelei. Az ember szakadékot érez magában a között, ami szeretne lenni, és aminek tapasztalja magát. Ezt teszi a bűn. Nem Istentől vesz el valamit, hanem minket változtat meg.
Ma altera noi.
Érzékenységünk kategóriái összezavarodnak, már nem ismerjük fel világosan, mi a jó, az igaz és a szép. És így elveszítjük önmagunkról alkotott képünket is, elfelejtve azt a nagyságot, amelyre hivatottak vagyunk. Ma olyan korban élünk, amikor a bűn fogalma szinte teljesen eltűnt a gondolkodásunkból. A köztudatban, de még az egyház életében is. Mindent törékenységként, sebbként, korlátozásként, meghatározottságként értelmeznek. Amikor még mindig bűnről beszélnek, az gyakran egy apró hibára vagy gyengeségre redukálják. Van némi igazság ebben a nézőpontban, ismerte el a szónok. A spirituális hagyomány mindig is elismerte, hogy az emberi törékenység nem redukálható a rossz akaratra, és hogy az ítéletet irgalmassággal kell kísérni. A probléma akkor merül fel, amikor ez a megengedő szemlélet a teológiai nézőpont helyébe lép, és így felváltja azt ahelyett, hogy integrálná. Ha minden bűn pusztán csak tünet, ha minden hiba működési zavar, akkor valami lényeges tűnhet el, mégpedig az emberi szabadság nagysága és az azzal járó felelősség. Ha minden választás és döntés csupán a történelmünk, a traumáink vagy körülményeink eredménye, akkor minden megmagyarázhatóvá, sőt végső soron igazolhatóvá válik. De ha ez a helyzet, a szabadság csupán illúzió, és az erkölcsi felelősség akkor értelmét veszti. Pasolini atya itt egy paradoxonra mutatott rá. Ha az igazi rossz lehetősége már nem létezik, akkor az igazi jó lehetőségében sem hihetünk. Ha a bűn eltűnik, akkor még a szentség is elvont és felfoghatatlan sorsá válik. Ezért veszi a keresztény hit komolyan a bűnt.
Per questo la fede cristiana prende sul serio il peccato.
Nem azért, hogy vádolja az embert, hanem hogy megőrizze és megerősítse a nagyságát. Hogy felismerje azt, hogy választásai valóban számítanak, hogy a szabadsága valóságos, és hogy ezzel építheti vagy elpusztíthatja önmagát, másokat, a világot. Minden segít annak felismerésében, hogy valóban nagy a sebünk, ami nem gyógyítható néhány kiigazítással, hanem mélyreható gyógyulást igényel. A megtérés egy igényes út, mert célja, hogy meggyógyítsa létezésünket azáltal, hogy segít helyreállítani kapcsolatunkat Istennel, Teremtőnkkel és megváltunkkal. A kegyelem ajándéka, de a konkrét gesztusok és döntések ismétlésében ölt testet, amelyeket szabadságban és szeretetben kezdtünk megélni. Hatékonysága pontosan azon múlik, hogy képesek vagyunk ezeket a gesztusokat idővel megőrizni, még akkor is, ha fárasztóvá vagy ismétlődővé válnak. Nem gyümölcselen erőfeszítéshez, hanem azok hűsége, akik megérezték a megtapasztalt mozdulatok jelentését és értékét, és éppen ezért szabadon és örömmel gyakorolják azt. Amikor Szent Ferenc a leprásokkal való találkozása után először érez magámmal valami igazat és szabadot, válasza nem a feladás vagy a lemondás, hanem a felismerés. És amikor a porciunkkor a kis templomában meghallja az evangéliumot, add el mindenedet, akkor megérti, hogy Isten igéje nevén szólítja, örömteli kiáltása a válaszol rá, ezt akarom, ezt kérem, ezt kívánom én teljes szívemből. Ferenc azért kezd bűnbánatot gyakorolni, mert Krisztussal való találkozásában végre újra felfedezi önmagát, az új ember képét, aki Pál szavaival, Isten szerinti igazságban és igazi szentségben lett teremtve. Felfedezi tehát azt a képet, amelyet a bűn ugyan elhomályosított, de amit a kegyelem mégis napvilágra hozott. Zárta a bűn titkáról szóló emlékezését Roberto Pasolini atya, a pápai ház szónoka.
Ginkgo biloba fát ültettek a vatikáni kertekben a teremtett világ iránti felelősség jeleként. Jövőre virágzik ki az a páfrányfenyő, amelyet március 6-án pénteken ültettek el a vatikáni kertekben, a Lourdi barlang másolata közelében. A távol-keletről származó ősi fenyőfajta számos üzenetet hordoz. a gyógyítás, az ellenálló képesség, az emlékezet, az átalakulás szimbóluma. A ginkgo biloba fa az Olasz Agrár- és Erdőmérnöki Kamara adománya, amelynek tagjait tavaly november 5-én fogadta a pápa audiencián a Vatikánban. A Szent Atya akkor meghatározta a helyes távlatot, amellyel a mezőgazdaságra kell tekinteni. A szeretet konkrét formája anyaföldünk és az utánunk jövő generációk felé. A föld nem birtok, hanem ajándék. Előttünk volt, és majd elveszik tőlünk. Anya, aki táplál, nem pedig kizsákmányolni való anyag. Aki tisztelettel és bölcsen műveli, az részt vesz Isten teremtő művében, és hozzájárul az emberek közötti békéhez, mondta beszédében 14. Leó pápa. Valahányszor elültetnek egy fát, főként itt a Vatikánban, egy kapcsolatjele. Ebben az esetben az olasz mezőgazdászok és a Szent Atya, a Vatikán és az egyház között, mondta el az eseményen Emilio Nappa érsek, Vatikánvárosi Állam kormányzóságának főtitkára. A kertben növekedő fák, a természet és a velük összeköttetésben élő emberek iránti tisztelet, a teremtett világ felé való felelősség eszünkbe idézi, mennyiszer sértették meg mindezt Olaszországban és szerte a világban. A nápolyi születésű érsek erősen kötődik a természeti dolgokhoz, mivel olyan földről származik, ahol az önzés és a rövidlátóság, az anyagi érdek kizsákmányolta és beszennyezte a földet. A Campaniai tartomány tűzföldnek nevezett területére készül látogatóba Leó pápa május 23-án. Aki fát ültet, az elsősorban az erdőirtás és az elsivatagosodás ellen küzd, emelte ki a maga részéről Fernando Csicarellano érsek, aki a Szentszék állandó megfigyelője az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezeténél, a Nemzetközi Mezőgazdaság Fejlesztési Alapnál és a Világélelmezési Programnál. Mialatt sokan tönkreteszik a bolygót, itt élet fakad, mondta el a vatikáni faültetéskor. Amikor elültetünk egy ilyen fát, mely most kopár és kicsi, akkor olyan kezdeményezést hajtunk végre, ami a türelem erényét juttatja érvényre. Tavaly a pápai audiencia végén az Olasz Agrár- és Erdőmérnöki Kamara megígérte a Szent Atyának, hogy a megóvásra, nevelésre és fenntarthatóságra vonatkozó szavait a gyakorlatba ültetik, tudatában annak, hogy a föld megóvása az ember megóvását jelenti, magyarázta a Mauro Uniformi kamarai elnök. Ennek nyomán született meg a római karta, mely az Olasz Agrár- és Erdőmérnöki Kamara 19. nemzeti kongresszusának anyagát gyűjti egybe, a Jövőben gyökerezve címmel. Ez a program meghatározza az agrár- és erdészeti szakma jövőbeli irányát, melynek össze kell hangolnia a technikai szakértelmet és az erkölcsi felelősséget, amellyel a teremtett világnak és a következő generációknak tartozunk, felelősen gondozva a természeti tőkét, a termelési és területi rendszereket. Ezt a programot testesíti meg a ginkgo biloba már az alakjával is. Jól gyökerezik a földben, törzse és lombkoronája viszont elegánsan a magasba nyúlik. Ez a növény, mely egy spirituális archetipus, két okból is alkalmas arra, hogy jelképezze a teremtett világot. Egyfelől ősi eredete, élő kövületnek is nevezik, mert egy több mint 200 millió éves faj leszármazottja, a föld emlékezetének jogos őrzőjévé teszi.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóim, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kideríti továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság, kisebbségi lét, a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 ezer fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, három lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első 2 napon csak ők vásárolhatnak belépőket, Ezt követően szerdától két napon keresztül tart a többi szurkolói klubtag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd napközben északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik fölénk. Csapadék nem várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel. Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó. De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy, a dal egy biztos hely. A zene azt kell, mert körülöled, és nem veszünk majd el. Van elég szív, és sokat segít, már úgy sem hagyjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig ebben egyformán. Itt van, aki csak néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős, és életre való, de van, aki csak árva, és sose volt jó. Ami fontos, az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Ki majd játszik, és sosem ő fel, de van, aki majd én, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos, az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a Zoltánok, a Beáták, a Jánosok, az Apollóniák, illetőleg a Filemonok ünneplik névnapjukat. Ezúttal is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök Szultán Szoltán szóból származik, eredetileg ezt szelejtették. Jelentése uralkodó, fejedelem. A Beáta a latin eredetű név, Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. A János bibliai név, a héber Johannan név, illetőleg a görög Johannes változatából származik. Jelentése Jahve megkegyelmezett. Magyarországon a 16.-18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott egészen az 1970-es évekig. Az Apollónia görög latin eredetű, az Apollonius férfi név női párja. Jelentése Apollónak szentelt. A Filemon ugyancsak görög eredetű férfi név, jelentése barátságos, kedves. Isteneltesse tehát a Zoltánokat, a Beátákat, a Jánosokat, az Apollóniákat, illetőleg a Filemonokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil és konfekcióipari munkásnő lép sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért. Ennek emlékére tartjuk a mai napon a Nemzetközi Nőnapot. 1879-ben Békés Csabán megnyílik az Alföld első állandó kőszínháza, a Jókai Színház. 1942-t írunk, a szlovák katolikus püspökök pásztorlevélben tiltakoznak a zsidó küldözése ellen. 1945-ben brit-amerikai légitámadásban megsemmisül a Hegyeshalmi rendezőpályaudvar és a vasúti fűtőházak. 1950 Vorosilov marsal bejelenti, hogy a Szovjetunió kifejlesztette az atombombát. És 1974. március 8-án megnyílik a párizsi Charles de Gaulle nemzetközi repülőtér. A következő percekben azt tekintsük át, hogy kik születtek március 8-án. 1495-ben megszületett Istenes Szent János, az irgalmas rend alapítója. A rend betegek ápolására és a szegények gyámolítására alakult. 1679-ben született Sarolta Amália, Hessen-Rheinfelsi hercegnő, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem felesége. 1814. március 8-án született Szigligeti Ede, drámaíró, fordító, szakíró, a magyar népszínű műfajának megteremtője, színész, színházi rendező. 1900-ban, ugyancsak március 8-án született Cegléden, Patkós Irma ünnepelt prímadonna filmszínésznő. Az Országos Színész Egyesület iskolájában tanult, első ízben 1919-ben a Végszínházban lépett színpadra. Pályáját Békés Csabán kezdte, szerepelt Pécsett, majd a Szegedi Nemzeti Színház primadonnája lett. Kellemes énekhangja sokoldalú jellemformáló készséggel párosult, 1945 után az operett, a Néphadsereg, a Madách Színház tagja volt, visszavonulása után pedig szülővárosában élt. 1905. március 8-án született Keserű Lajos, olimpiai bajnok vízilabdázó. Aktív sportolói pályafutását 1917-ben Bátyja Egyesületében, az MTK-ban kezdte. 1919-től a 3. kerület, 1920-tól az FTC, 28-tól a Magyar Atlétikai Klub, majd 35-től az UTE úszója és vízilabdázója volt. 1921-től 35-ig 73 alkalommal szerepelt a magyar vízilabda válogatottban, tagja volt az 1932. évi nyári olimpiai játékokon, bajnokságot nyert magyar csapatnak, 36-ban történt visszavonulása után Tatabányán és Budapesten edzőként tevékenykedett. 1921-ben született Romhányi József, a rímhányó író, költő. Szövegkönyveket írt, operettek, kabaré műsorok és rajzfilmek, többek között a Kérem a következőt kedvelt versszerzője volt. 1952. március 8-án született Selmeci György, erdélyi magyar karmester, zeneszerző, zenei vezető. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el ezen a napon. 1464-ben halt meg Podjebrád Katalin, első Mátyás magyar király első felesége, Podjebrád György cseh király leánya. 1713-ban Diószegi Sámuel református lelkész költő, Diószegi István református püspök fia, a Sárospataki iskola tagja, aki 1673-ban a gyulafehérvári református kollégium szeniora volt. Atya halála után 1699-ben lett lelkész Diószegen. Ugyancsak március 8-án 1869-ben hunyt el Hector Berlioz, francia zeneszerző, zenekritikus. 1903-at írunk, március 8-án meghal Bittó István, magyar politikus, miniszterelnök. Sárosfán Pozsony vármegyében született, a megye alispánjának fiaként. Hivatalnokként kezdte pályafutását Moson megyében. 1848-ban országgyűlési képviselőnek választották, ami miatt a szabadságharc bukása után bujdosni kényszerült. 1851-ben tért haza és Somogy megyébe költözött, ahol visszavonultan élt. A szigetvári kerület képviselője lett 1861-ben, majd 65-ben ismét. 1869-ben Abrudbányán választották meg, elnyerte Deák Ferenc bizalmát is. 71 és 72 között az Andrássy kormány, majd a Lónyay kormány igazságügyminisztere volt. még az utóbbi kormány bukása előtt lemondott, és 1872-től 74-ig a képviselőházi elnök tisztségét töltötte be. 1874. március 24-én kapott megbízást kormányalakításra. Ez volt az utolsó kísérlet a Deák párt alapján való kormányalakításra. Mivel a párton belül Lónyay és Szennyay voltak a legnépszerűbbek, Bitó helyzete nem volt könnyű. Amikor aztán Tisza Kálmán 1875-ben bejelentette, hogy a pártok alakulásának van közjogi alapja, megkezdődött a pártok megalakulása, másrészt véget ért Bitó István kormányzati szerepe. Ő az egyetlen volt miniszterelnök, aki nyíltan az ellenzékhez csatlakozott, 1899-től haláláig a főrendi ház tagja is volt. 1917. március 8-án hunyt el Ferdinánd Zeppelin, német katonatiszt feltaláló. A magyar Schwarz Dávid terveit továbbfejlesztve megalkotta a merev testű léghajót, mely teljesen kormányozható volt. Mivel a léghajók építése drága volt, sokáig nem talált támogatókra, pénzszerző akciókat szervezett, hogy folytathassa munkáját. A prototípus 1900-ban szállt fel, de az állandó tökéletesítések még sokáig folytak, ám a kezdeti sikereket a rohamosan fejlődő repülőgép hamarosan kiszorította. 1989. március 8-án hunyt el Mészáros Ági, kétszeres Kossuth-díjas színésznő, aki nem volt képzett színész, nevelőszülei kívánságára lépett színpadra 15 éves korában Szegeden, ahol 1939-ig játszott. Vidéki sikerei után 39-ben szerződtette Németh Antal a Budapesti Nemzeti Színházhoz, melynek 1983-ban történt nyugdíjazásáig tagja volt. Országos népszerűséget a Talpalatnyi Föld című film hozott számára. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
If I only could, I surely would. Street, yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!